Gyertek, hajtsuk meg fejünket, Urunk előtt is imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy ide hívtál ma is bennünket. Köszönjük, hogy olyan jó nekünk veled lenni, a lábaid elé telepedni, és egyedül csak rád figyelni, ahogyan egykor Mária is tette. Köszönjük, Urunk, hogy ilyenkor nem tartott vissza most bennünket a munka, a teendő, intéznivaló, hanem egyedül rád figyelhetünk, mert nincsen annál fontosabb, mint hogy rád bízzuk magunkat a te vezetésedre és irányításodra. Kérünk ezért, hogy tápláld a mi éhes, utánad vágyódó életünket. Könyörgünk, te légy az, aki rendet teszel a mi gondolatainkban, érzéseinkben, a szívünkben. Kérünk, hogy töltsd be minket lelked által, a te békességeddel, a te kegyelmeddel. Készíts fel minket, most és majd hazaérve is, arra, hogy veled találkozhassunk majd vasárnap az úrvacsorai közösségben. Fiadért, Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét a Királyok első könyvéből olvasom, a 21. fejezetből, az elsőtől 11. terjedő szakaszból, hogy a megnevezett helyen miképpen szól hozzánk Istenünk igéje és magyarázata, helyünket elfoglalva nyitott szívvel hallgassuk meg. A Királyok első könyve 21. fejezetében az első verssel kezdődően ezt olvassuk. Ezek után a következő dolog történt. A jezrieli Nábótnak szőlője volt Jezrielben, Samária királyának, Ahábnak a palotája mellett. Egyszer Ahab így szólította meg Nábótot. Add nekem a szőlődet, hadd legyen az veteményes kertem, mert közel van a házamhoz. Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. Nábót így felelt Ahábnak. Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Ahab elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezrieli Nábót adott neki, amikor ezt mondta, nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, arcát befelé fordította, és nem evett semmit. A felesége Jézábel azonban odament hozzá, és így szólt. Mind keseredett el úgy a lelked, hogy semmit sem eszel. Ő így válaszolt. Beszéltem a jezrieli Nábóttal, és azt mondtam neki, hogy adja nekem a szőlőjét pénzért, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt adok helyette. De ő azt mondta, nem adom neked a szőlőmet. A felesége Jézábel ezt mondta neki. Hát nem te uralkodsz most Izraelben? Kelj föl, egyél és légy jókedvű. Majd én megszerzem neked a jezrieli Nábót szőlőjét. Ekkor levelet írt Ahab nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik Nábóttal egy városban laktak. A levelekben ezt írta. Hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére. Vele szemben pedig ültessetek két hitvány embert, akik így tanúskodjanak ellene. Átkoztad Istent és a királyt. Azután vigyétek ki, és kövezzétek agyon. A város polgárai, a vének és a nemesek, akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogyan Jézábel megüzente nekik, és ahogyan a nekik küldött levelekben írta. Kedves testvéreim, a hétfői bűnbánati istentiszteleten kezdtük el Nábót történetét, akkor az első négy verset boncolgattuk, és néztük meg, hogy milyen üzenete van Istennek, ami számunkra belőle. Akkor arról beszéltünk, hogy milyen könnyen el tud az ember keseredni. Milyen könnyen újra lesz rajtunk a keserűség, hogyha valamit nagy hiánynak érzünk az életünkben, és bárhogy törekszünk a magunk erejéből, nem tudjuk megszerezni. És beszéltünk róla, hogy ennek milyen káros következményei vannak a saját életünkre, és mások életére nézve is. Ez volt ugye Nábót király. és beszéltünk az ő viselkedésének az ellentétjéről is, ahogyan Aháb király, ahogyan Nábót viselkedett. Ő engedelmes volt Istennek, ő elégedett volt az életével, és ő rábízta magát az Úrra. Hát most folytassuk ezt a magyarázatot, ennek a történetnek a megvizsgálását. Ugye láttuk, hogy ott fejeztük be legutóbb, hogy Aháb király nagyon megsértődött Nábótra, mert nem adta el neki az atyai örökségét, a szőlőjét, méghozzá azért nem adta el neki, mert mindezt Isten törvénye tiltja. Isten törvénye kimondja, hogy az atyai örökséget nem lehet átruházni, pénzért eladni, elcserélni senkivel, az meg kell becsülni, azt meg kell tartani. És ő így viselkedett. És hogy viselkedett ezután Aháb? Hát a keleti emberek túlzott indulatosságával visszatért a maga palotájába, nem ebett, nem ivott. Mondhatjuk, úgy viselkedett, mint egy durcás kisgyermek, aki valamit eltökélt magában, valamit szeretett volna megvalósítani, és ebben őt megakadályozták, nem engedik meg számára. Ilyen most ez az Aháb. Eddig a számításai neki mindig megvalósultak, és nincs ehhez hozzászokva. Eddig, amibe belekezdett, azt el is érte, célba ért vele. Legutóbb is, amikor megtámadta őt a nagy király óriási sereggel, nagyobb sereggel, mint amilyen az övé volt, Isten kegyelméből, ez hangsúlyos, mégis Aháb le tudta őt győzni. Úgy, hogy még városokat is szerzett vissza ettől a hatalmas dőfös uralkodótól. Megszokta tehát Aháb, hogy amit akar, ami a célja, azt eléri. És most nagyon piszkálja őt belülről az, hogy a nagy királyt, a nagy ellenséget legyőztem, gondolja ő a saját erényének ezt a győzelmet, őt legyőztem, és itt van ez az alattvaló, egy senki, egy földbirtokos, Nábót. Őhozzá csak egy kérésem van, és ezt nem tudom megvalósítani. Ez az ember képes nekem keresztbe tenni. Tehát ez durcássá, zsörtölődővé, keserűvé teszi a nagy uralkodót, Ahábot. És talán itt érdemes először megállnunk, és elgondolkoznunk azon, hogy van a mi életünkben is olyan helyzet, amikor bennünket is elkeserít, ha nem is tesz durcássá, de elkeserít, fájdalmat okoz nekünk, csüggettekké válunk attól, amikor azzal szembesülünk, hogy mennyi minden nincs a mi befolyásunk alatt. Mennyi mindenre nem tudunk hatással lenni az életünkben. Vannak olyan élethelyzetek, amikor ez különösen ránehezedik az emberre, és ezek általában nehéz élethelyzetek. Amikor azt érezzük, hogy olyan jó lenne, ha ezen változtathatnék. Olyan jó lenne, hogyha ebbe a helyzetbe én belenyúlnék, és tudnék segíteni, erőt adni, gyógyulást adni, valamit, amire tényleg szükség van megszerezni, de érezzük, hogy a lehetőségeink korlátozottak. Nem tudjuk befolyásolni, nem tudjuk elérni. Pedig próbálkozunk, keressük a kiskapukat, és mégis tehetetlenek maradunk a végére. Ezt tudjuk jól tapasztalatból is, hogy elkeserítő és lehanguló tud lenni számunkra. Az igénk ezzel kapcsolatban figyelmeztet és bíztat ezért bennünket. Ne keseredjünk el, hogyha valamit nem tudunk elérni. Ez azért van, mert Isten így látja jónak. Ő tudja a legjobban, hogy mi az, amire szükségünk van, melyik az az út, amelyen vezetni és formálni kíván, és tud is ott bennünket. Az is lehet talán, hogy csak hosszabb idő után, hosszabb idő elteltében történik meg valami, amire nagyon vágyunk, amire nagyon óhajtozunk. És természetesen az is lehetséges, hogy sohasem fog megvalósulni, mert Istennek ez az akarata a mi életünkkel, és ő tudja, mire van szükségünk. Sőt, azt is tudja, hogy ha valamit megenged, azzal talán kárt okozunk magunknak, akár másoknak is. Ezért Aháb intő példa lehet nekünk ebben az esetben, hogy ne merüljünk el a keserűségünkben, hanem inkább kapaszkodjunk bele még jobban Istenünkbe, hanem inkább még többet imádkozzunk hozzá, hogy magyarázza el nekünk, miért történik mindez, vagy ha nem tudja megértetni velünk, mert a mi befogadó képességünk korlátozott, akkor adjon nekünk békességet és elégedettséget abban a helyzetben. Segítsen nekünk, hogy érezzünk hálát azért, ami viszont van, amivel megajándékoz minket napról napra, és talán sokszor észre sem vesszük ezeket, számba sem vesszük ezeket. Erre én tehát először is bennünket az igénk. Aztán egy másik dologra is felhívja a figyelmünket, arra, ami olyan egyértelmű egyébként, hogy nem lehet mindent pénzzel és befolyással megszerezni, megvásárolni ezen a világon. Isten áldását, békességet, elégedettséget, a bűneink bocsánatát, az üdvösséget vagyon és befolyás által nem tudjuk megszerezni. Ezek csak is Isten kegyelméből lehetnek a mieink. Alázattal kérhetjük tőle, és ő meg is ajándékoz vele minket. Hogy is mondja ezt Pál? Azt mondja, hogy nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut utána, hanem a könyörülő Istené. Aki a könyörületét nem tartja vissza egyikünk előtt sem, hanem szeretné kiárasztani mindannyiunkra. Akháb király azonban látjuk a történetben, hogy ebbe nem volt hajlandó beletörődni. Megszokta, hogy amit akar, az az övé lesz. Nem tanul korábbi eseményekből sem, amelyekben Isten már intette és formálni akarta őt. És aztán itt lép a színre a felesége, Jézábel, a királynő. Ő itt aztán kézbe veszi az események irányítását. És először is kifaggatja a férjét. Töviről hegyire elmesélteti, hogy mi történt, mi a bánata, és aztán kiderül később Jézábel reakciójában, hogy az ő istentelensége még a férjéén is túltesz. Mondhatnánk rá mai nyelven, hogy a későbbi viselkedése azt mutatja, hogy ő valóban nem néz sem Istent, sem embert. De először nézzük meg, hogy ki is ez a Jézábel királynő, aki ilyen elvetemült tettekre képes. Hát tudnunk kell róla, hogy ő egy pogány asszony. Egész pontosan Etbaálnak hívják az apját, aki nem más volt, mint Astárót papja és Tírusznak, Szidonnak a királya. Tehát pogány országban nőtt fel, pogány Isten imádatában, egy pogány kultuszpap mellett. A származása tehát elárulja, hogy Istenről nem hallott, egész biztos, hogy nem az ő félelmében nevelkedett fel, hanem Baált és Asírát imádta. És Akhábnak a bűne egyébként, hogy ezt az asszonyt ő mégis, mindezeket tudva róla, feleségül vette. És nem csak feleségül vette, hanem a trónra maga mellé ültetve hatalmat adott neki Isten népe fölött, hogy egy pogány asszony Isten népére nagy-nagy befolyással lehessen. És az a fanatikus Jézábel a hite által elkezdte formálni Aháb királyt. Elkezdett rá hatással lenni. Olyannyira, hogy Akháb aztán még templomot is épített Samáriában Baálnak, benne oltárt ennek a pogányistennek, Asírának pedig egy másik pogány bálványnak szobrot emeltetett. Elfordította Istentől tehát Akhábnak is, és szépen fokozatosan a népnek is a szívét. És most azt látjuk, hogy még ettől durvább, keményebb dolgokra is képes ez az asszony, mert nagy-nagy ellenszenvet táplál ő azok iránt, akik Istenhez hűségesek, akik kitartanak ő mellette. Korábbi történetekből, későbbiekből is kiderül az, hogy Istennek a prófétáit például elfogadta és megölette. Illésnek ezért kellett nagyon sokat bujkálnia és menekülnie, mert Jézábel nagyon haragudott rá. A testvéreim, mindezek arra figyelmeztetnek ezért ma bennünket, hogy jól vigyázzunk arra, hogy kivel és mivel kerülünk kapcsolatba az életünk során, hogy kit és mit engedünk közel a mi szívünkhöz. Mert akikkel és amikkel kapcsolatba kerülünk, azok óhatatlanul is hatással vannak a mi életünkre. Egy találkozás, egy beszélgetés, mind-mind beszivárog az ember elméjébe, érzéseinkbe, indulatainkba, és befolyásol valamennyiünket. Ébernek is figyelmesnek kell lennünk, hogy kikkel barátkozunk, kiket engedünk egészen közel magunkhoz, kiknek adunk a véleményére, kiknek adunk a szavára, mert ezek nagyon befolyásolják a mi életünket. Nem mindegy, hogy milyen könyvet olvasunk, nem mindegy, milyen műsorokat nézünk meg, és még sorolhatnánk tovább. Befolyásolnak, hatással vannak ránk azok a dolgok, amiben élünk, amiben mozgunk, amit hallunk és látunk. És bizony úgy van, hogy Isten ellensége, a sátán nem figyelmeztet minket előre, hogy most jövök, és el foglak téged távolítani az Úrtól, hanem apránként, lépésről lépésre próbál minket elválasztani a mi kegyelmes Istenünktől. Kezdetben csak azt sugallja, hogy nem baj, hogyha éppen most nem olvasol a Bibliát. Nem baj, ha most nem mész templomba, ez is ez a dolog sokkal fontosabb. De aztán már legközelebb még könnyebb nem nyúlni az ige után, legközelebb még könnyebb nem a templom felé venni a lépéseinket. És ez csak egy átlagos példa. De a mindennapjainkban annyiféleképpen be tud szivárogni a gondolatainkba az, hogy eltávolítson minket az Úrtól. A munkahelyen, ahogyan beszélnek a munkatársak, ahogyan belevisznek simlis dolgokba, ami először úgy, ahogy tisztának tűnik, kimagyarázzuk magunkat, de aztán mi lesz a vége? Először mindig csak egy apró lépés, az Úrtól való eltávolodás, de aztán nagyon messzire sodródunk, tékozló fiúkként. Nagyon fontos tehát mindenre figyelnünk. És fontos egy másik dolog, amire figyelmeztethet bennünket a mai igénk. Egész biztosan megfigyeltük már a mai világban, hogyha az ember Istenben hisz, akkor egy bizonyos közegben, bizonyos társaságban, bizonyos helyzetekben mindezt úgy veszik, mint hogyha szégyelnünk kellene. Mint hogyha maradiak lennénk. Nem lennénk eléggé modernek, nem jut most eszembe jobb szó, ehhez a világhoz. Mintha szégyelnünk kellene. De hogyha ugyanebben a környezetben és helyzetben felmerülnek mondjuk a keleti vallások, a természetgyógyászat, agykontroll, egyéb ilyen okkult dolgok, akkor arra viszont nagyon fülelnek az emberek, figyelmesek, mert az olyan menő. Abba azt gondolják, hogy tényleg élet van, pedig nem is. Már nem emlékszem pontosan a helyzetre, több éve volt a karácsonyi vásár, ki volt pakolva a sétáló utcán, nézelődtünk a kislányommal, és volt egy bódé, ahová szép kövek voltak kitéve. A kövekre meg kis képek voltak rá festve vagy dekupázsolva. És ott megálltak nénik, kérdezték az árust, hogy ezek mik. És mondta az árus, hogy lehet levélnehezék, lehet könyvtámasz, meg egyébként, na itt nem emlékszem, ereje van a köveknek, nem tudom, gyógyító ereje, és ott sorolta a néniknek. És ők meg érdeklődve hallgatták, hogy jaj, hát itt miket lehet vásárolni. Mennyire szánalmas, hogy ezekbe belekapaszkodunk, mert ezt meg tudom fogni, oda tudom tenni a polcra. De amikor azt mondjuk, hogy imádkozz Istenhez, önts ki előtte a szívedet, és bízz benne, mert egyedül neki van hatalma, hogy segítsen neked, akkor viszont ezt elengedik a fülük mellett. Illedelmesen ugyan, de maradinak gondolják azt, amit mi megtapasztalunk és meg is élünk. Hát valahogy így volt ez Jézábel idejében is. Valahogy így fordította el ő is az embereknek a szívét Istentől. Nem mondták azt az emberek, hogy mi nem hiszünk Istenben. Biztosan eljártak a templomba is. De azt mondták, hogy ott van az a bávány szobor, ott van az a kultusz, ott meg lehet fogni, ott lehet látni, hát az biztos segít akkor. Valahogy így távolította el akkor is Istentől az emberek szívét ez a Jézábel királynő. És nincs új a nap alatt, valahogy ugyanez a módszer ma is működik közöttünk, az emberek között. És végül arról olvastunk, hogy Jézábel gonoszságának a csúcspontja az volt, amikor levelet írt abban a levelet írt azoknak a véneknek és nemeseknek, akik Nábút körül éltek. És azt üzente, hogy szervezzetek egy ünnepséget, ültessétek a főhelyre Nábútot, és két hitvány ember majd rágalmazza ezt az embert, hogy gyalázta Istent és gyalázta a királyt, és büntetésképpen pedig halált fog majd érdemelni. Mivel Isten emberén nem talált semmi megfogni valót, belekötni valót, mivel fedhetetlen volt ez a Nábál, csak egy mód volt arra, hogy mégis belekössenek. Ez, hogy a becsületébe gázoltak, hogy hamis vádakat terjesztettek róla. Alattomos módon annak a látszatát keltik, minthogyha a törvényt megsértette volna. És milyen alattomos dolog, hogy itt viszont lehetett mondani, hogy megsértette Istent és szidalmazta, csak hogy meg lehessen érte büntetni. Hát testvéreim, mindez arra figyelmeztet minket a történetünk végén, hogy mindamellett, hogy sok ismertető jele van az életünkben annak, hogy Jézus tanítványai vagyunk, de ott van ez az ismertető jel is, hogy azokat, akik Isten gyermekei, valamikor támadások is érhetnek, ahogyan a történetünkben is. Itt már nem a szőlőről van szó, itt már nem is a szőlő megszerzése zavarja Jézábelt, hanem itt inkább arról van szó, hogy ő esküdt ellensége Istennek és az övéinek, akiket ki akar írtani. És ugyanígy a sátán ma is munkálkodik sokakon keresztül. Isten odaszánt népének pedig tudnia kell, hogy ami tanítványságunk, ami Istenünk követése, az azzal jár, hogy olykor rágalmaznak minket, olykor kiforgatják a szavainkat, a viselkedésünket, olykor ilyen formában is támadás érhet bennünket. Nem tesz az ember semmi rosszat, sőt, jót akar, de mégis találnak rá okot, hogy a rossz hírét keltsék. Méghozzá azért, hogy hiteltelenné tehessenek minket az emberek előtt, és még fontosabb, hogy ezzel a nagy rágalmazó Istent akarja hiteltelenné tenni azok előtt, akik még nem ismerik őt, és nem bízták rá az életüket. Így akarja megakadályozni az evangélium terjedését, a jó példának az átadását. És ez alól nincsen kivétel. Így jártak már Jézusnak az első tanítványai is. Őket is rágalmazták, őróluk is rossz híreket terjesztettek. Így voltak a római birodalomban is a keresztjének. Még azt is rájuk fogták, hogy ők gyújtották fel Rómának a városát. És nem vagyunk kivételek mi sem, hiszen Jézus arra tanít bennünket, hogy nem nagyobb a tanítvány a mesterénél. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. De végezetül hadd olvassak fel erre a helyzetre két bátorító és vigasztaló igét is Jézus Krisztustól, aki azt mondta, hogy boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. És ezt is mondja Máté evangélium a 10. részében, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Hát kedves testvéreim, kérjük Urunkat, hogy ebben a küzdelemben, feladatunk teljesítésében, betöltésében adjon nekünk hitet, bölcsességet, lelke vezetése által. Amen. Kegyelmes Istenünk, szerető édesatyánk, köszönjük neked, hogy ott állsz az elnyomottak, a megalázottak mellett. Köszönjük, hogy bár tudjuk, hogy a tieidnek üldözés lesz az osztály része, mégis a szenvedést jóval fölülmúlja a te áldásod, a tőled való üdvösség, szent lelked vigasztalása és vezetése. Urunk, könyörgünk, bocsásd meg, hogy ezt tudva mégis könnyen elgyengülünk, mi magunk is elkeseredünk, a csüggedés úrrá tud lenni az életünkön. Bocsásd meg, hogy a kudarcok nagyon könnyen el tudják venni a lelkesedésünket. Bocsásd meg, hogy bennünket is elkeserít az, ha szembesülünk vele, hogy van, amit nem tudunk irányítani, befolyásolni, elérni az életünkben. De köszönjük, hogy nálad jó helyen lehet az életünk, hogy te tudod legjobban, mire van szükségünk, és mindezt bőséggel megadod nekünk. Urunk, kérünk, adj bölcsességet ezért, hogy egyedül rád támaszkodjunk. Segíts, hogy a világ eltévejedései ne vonjanak bennünket is bűvkörükbe, ne távolítsanak el tőled minket és szeretteinket sem. Kérünk téged, hogy így őrizz minket meg a te közelségedben, a te békességedben. És imádkozunk a szeretteinkért, különösképpen is a betegekért, a fájdalmat hordozókért. Könyörgünk, te légy szabadítójuk, áldott orvosuk. Fiadért, Jézus Krisztusért, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.